Tehát mindenkinek jó estét kívánok. Régen találkoztunk. A mai este Báruk Rabbi sajnos Bécsben van, úgyhogy kénytelenek vagytok még egy órát velem eltölteni. És ahogy az előbb már megsuktam, a mai témánk egy nagy sólet lesz. Beszélni fogunk egy kicsit a gyermektaporulatról, házas életről, sterilizációról, homoszexualitásról, szóval izgalmasabbnál izgalmasabb témák fognak felmerülni itt a mai órán. Hát talán kezdjük azzal, hogy a szexuális élet, mint olyan, ugye egy elég központi téma. Nem csak ma, hanem mindig is az volt. Az embereket foglalkoztatja életük nagy részében. Kérdés az, hogy eleve mi a hozzáállás ehhez a kérdéshez a zsidóság oldaláról. Ugye érdekes módon ellentétben sok más vallással azt figyelhetjük meg, hogy míg más vallásokban, vagy nem talán nem mindegyikben, de sokban, vagy az ismertebbekben, úgy általában ez a szexuális élet ez egy ilyen megszűrt rosszként van számon tartva. A zsidó hagyományban, a zsidó vallásban, életfilozófiában ez nem csak, hogy nem egy megszűrt rossz, hanem ez egy kifejezetten pozitív dolog. Sőt, akár még mitva is lehet. És nem akármilyen mitva, hanem az egyik legfontosabb mitva. Ugye kezdjük azzal, hogy a Biblia első parancsa, amit olvashatunk, az Ádámnak és Évának adatot, az szaporodjatok és sokasodjatok, ami egy felszólító parancsolat, amiből a mai napig is tudjuk, hogy innen tudjuk, hogy hát kell, hogy legyenek gyerekeink. Ez nem csak egy jó dolog, hanem ez egy kötelesség. Mindjárt rátérünk arra, hogy ez pontosan hogy néz ki, és hogy mi ebben a kötelesség, vagy mit kell ebben elérni. De még azt is szeretném itt elmondani, hogyha most egy kicsit filozófiai oldalról megközelítve, tehát azt láthatjuk, hogy ami nagyon fontos, hogy a zsidóságban a nemi élet, mint olyan, nem egy negatív dolog. Ugye nem kell mondanom, hogy mondtam, más vallásokban ez éppen hogy csak meg van tűve, jobb esetben. Egy nagyon szép történet. Ugye azt kell tudni, hogy mivel ez nem egy megszűrt rossz, hanem ez is egy mitva. Éppen ezért a nemi élettel foglalkozó talmudi részek legalább olyan messze menőkig részletességbe folynak, mint ahogy mi most a választott bírósággal tanulunk. Tehát például ugye van egy külön traktátus, ami a nidával foglalkozik, a habitusussal, van egy traktátus, ami a házassággal, egy traktátus, ami a válással, egy traktátus, ami a házassági levéllel. Tehát ez egy komoly téma, és ugye itt van az a jellegzetes történet, ami egy kicsit humoros, de jól átadja, hogy itt menjen más az egész nézőpont. Történet úgy szól, hogy egyszer valamilyen ilyen témában vita volt a tanházban, és az egyik nebuló, az egyik bóhez a nagy tudásvágytól fűtve éjszaka belopakozódott a mesterének hálószobájába, elbújt az ágy alatt, és amikor a mestere észrevette, hogy itt van egy nem kívánt vendég, és kérdőre vonta, akkor egyszerűen annyit válaszolt neki, hogy hát Rebe, Tojrahi, ve Lilmoidani Tarik, Rebe, ez is Tóra, és nekem tanulnom kell. Ami nem csak egy vicces történet, hanem valóban benne van az, hogy ezek a témák, ezek valóban a Tóra részei. Nézzük akkor meg itt, hogy menjünk az elejéről. Tehát, ha megnézzük a Bibliát, akkor Isten az ember teremtését követően azt mondja, hogy megáldotta Isten az embert, és azt mondta nekik, szaporodjatok és sokasodjatok, töltsétek be a földet. Később, amikor Noénál ugye elpusztítja az emberiséget, és csak Noé marad meg, akkor ismét meg is, elismétlődik ez a parancsolat, majdnem ugyanezzel a szöveggel, hogy szaporodjatok és sokasodjatok és töltsétek be a földet. És itt a Talmudban vita van arról, hogy rendben van, hogy ez egy micva, de hát itt is tisztázni kell, hogy mikor teljesítjük a micvát. A Talmud azt mondja, hogy több vélemény is van, de alapvetően a Talmud azt mondja, hogy a micva teljesítése akkor van meg, a minimum kvóta akkor van meg, hogyha egy fiú, egy lány születik. Mert ugye Ádám és Éva is egy fiú, egy lány voltak, tehát hogy a teremtés kezdetét próbáljuk meg lemásolni. Innentől fogva, ha már megvan ez a, ha teljesítettük kötelességünket, még minden további gyermek nemzése egy további mitva. Szóval érdemes tisztázni, hogy a mitva a szó szerint azt jelenti, hogy kötelesség, hogy parancsolat. De a mitvát szoktuk úgy is tartani, mint egy jó cselekedet. Tehát ettől fogva, ez egy további jó cselekedet mitva, ami jól van elkönyvelve. Annyi az, hogy mennyire fontos a Bibliában a gyermeknemzés, és hogy ez mennyire egy lényeges dolog, talán valaki emlékszik, vagy tud mondani egy bibliai történetet, ahol ez nagyon központi szerepet kap. Hoppá, fantasztikusak vagytok. Jákob felesége azt mondja, hogy nem szépen akarom mondani, nem zél nekem gyermeket, mert ha nem, akkor én meghalok. Ugye? És ez különben többször is a Bibliában ez a fajta megfogalmazás többször szerepel, például Sámuel édesanyjánál, Hanánál, Annánál, aki ugyancsak ezt mondja a férjének Elkanának, hogy nem is pontosan ez, de egy ilyen fajta frázis elhangzik. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos dolog. Most természetesen, mivel itt gyermeknemzésről van szó, a zsidóság ezzel együtt azt mondja, hogy annak mindenkinek kölcsönt a szemben, hogy a szexuális élet ez egy pozitív dolog, de ugye ennek megvannak, mint mindennek, akkor jó, hogyha megvannak a maga keretei, és ezért a zsidó vallás úgy véli, hogy ez akkor jó, hogyha ez természetesen házasságon belül történik, tehát egy házasságnak egy része kell, hogy legyen a gyermeknemzés. Ez annyira így van, hogy csak még egy-két ilyen talmudi történet, például a talmudban egy történet, amikor az egyik bölcs nem házasodott meg, mert azt mondta, hogy napsi haskabatajra az én lelkem a Tórát kívánja, és erre a család lesz, akkor nem nagyon tudok a Tórával majd annyit foglalkozni, de a többiek megoldták, hogy ez így nincs rendjén, hogy te nem házasod. Talmud azt mondja, hogyha van egy olyan mondat a Bibliában, hogy reggel vesd el magadat, és este se nyugtasd kezedet, mert nem tudod, melyik fog sikerülni. És erre azt mondja a Talmud, hogy ezt hogyan kell érteni, hogy reggel vesd magadat, amikor fiatal vagy, akkor házasodj meg. Ha öregkorodra egyedül maradsz, akkor ismét házasodj meg, vagy legalább akkor házasodj meg, mert soha sem tudhatod, hogy mikor fognak megszületni azok a gyerekek, akik a te valódi utódaid, lesznek. Ebben valahogy az is benne van, hogy ha valakinek gyerekei születtek, de azok meghaltak még életében, vagy úgy születtek, úgy haltak meg, hogy nem szültek gyerekeket, akkor nem biztos, hogy teljesítette a mitvát. Éppen ezért, mivel a gyermeknemzés egy nagyon fontos dolog, természetesen a kasztrálás vagy a fogamzásgátlás alapjában tilos, de még mert arra rátérnénk egy pillanatra, még térjünk le a pozitív oldalra, hogy az is egy fontos dolog itt, hogy annak ellenére, hogy a zsidóság azt mondja, hogy a szexuális élet jó dolog, a gyermeknemzés jó dolog, de a szexuális élet nem egyedül a gyermeknemzés céljából van. Ugye, mert van, ismerünk olyan vallásokat is, amelyek azt mondják, hogy ez addig jó, amíg gyerekek születnek, de abban a percben, hogy nem akarunk több gyereket, vagy nem lehet több gyerek, akkor be kell tüntetni. De a zsidóságban ez nem így van. Például a legszembeötlőbb példa, hogy terhesség alatt is lehet házas életet élni, annak ellenére, hogy biztos, hogy nem fog abból egy plusz gyerek születni. A zsidó felfogásban a szexuális élet az nem egy nem csupán a gyermeknemzés céljából van, a másik oldalon nem csupán egy a másik végletben meg nem csupán egy testi igény, egy testi szükséglet kielégítése, hanem valahogy a házas élet koronája és összetartó kapcsa. És ezt a másik dolgot nem tudom, hogy mennyire jött át, és mennyire volt érthető. A mai világban egy kicsit hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy egy elég szabados világ van, és hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy a szexuális életet úgy értelmezzük, mint valamit, ami a egyfajta testi szükséglet. És éppen ezért például, ha arról van szó, hogy a szerelem az egyenlő-e a szexuális élettel vagy sem, akkor nemes lelkű emberek általában ki szokták hangsúlyozni, hogy ugyan már, hiszen a szexuális élet az nem minden. Ebben természetesen egyetértünk, de abban viszont nem értünk egyet, hogy a szexuális élet az csak egy testi szükséglet lenne. Hanem a szexuális élet, hogyha megfelelő története van, akkor ez valaminek a teteje. Nem a szerelemhez vezető út, hanem a szerelemnek mondjuk a csúcsa. Nem tudom, hogy érthető a gondolatmenet, amit mondok. És ez a logika abban is, hogy nem élünk házas életet, egyfajta komoly egymáshoz való elkötelezettség előtt, mert azt mondjuk, hogy szerelem van, és az vezet oda, hogy szexuális életet éljünk, és nem fordítva. Nem a szexuális élet fog majd a szerelemhez vezetni. Tehát ez azért fontos elmondani mindezeket a dolgokat, mert itt mi most arról fogunk beszélni, hogy tilos ugye a kasztrálás, tilos a nemi szerv megsértése, bizonyos esetekben tilos a fogamzásgyátlás, de ne felejtsük el, hogy a zsidóság ez nem csak azért, vagy nem azért van, mert a zsidóság azt mondja, hogy csak gyermeknemzés céljából. Tehát a szexuális életnek vannak más fontos szerepei is. És akkor most nézzük. De nézzük meg egy kicsit kasztrálás vagy kasztráció?
Mind a kettő jó.
Köszönöm szépen. Kasztrálás vagy kasztráció fogalmát. Ugye ez az ókortól kezdve már az eléggé bevett dolog volt, de ennek több oka is volt. Például, amit ismerünk, ugye a háremnek ilyen őrzői azokat általában megszabadították nemi szerveiktől, hogy ugye ne essenek kísértésbe. Különben ez egy nagyon érdekes dolog, hogy a héberben azt a szót, hogy szarit, ami kasztráltak jelent, azt szokták nem szó szerint szarit, nem szó szerint kasztrálként is alkalmazni. Szolgát is az eredeti héberben szoktak szaritnak nevezni. Bármilyen szolgát. Nem tudom, hogy a magyarban azt hiszem, hogy talán nincsen ez a kifejezés. Amúgy nem csak emberek kasztrálása, hanem állatok kasztrálása is ugye egy bevett dolog egészen az okostól fogva. A zsidó vallás viszont ezt mind állatoknál, mind emberek esetében, állatok esetében is, és emberek esetében is tiltja. És nem csak a zsidók számára tiltja, tehát ez nem csak egy olyan tilalom, ami a zsidókra vonatkozik, hanem az egész emberiségre, ahogy a Maimonides mondja, a Noé fiaira is vonatkozik. Vonatkozik nőkre, és vonatkozik férfiakra egyaránt. Most van egy érdekes dolog, hogy itt most mi arról beszélünk, amikor valaki szószoros értelemben láthatóan kasztrálva van, mondjuk egy kisebb operáció által. Mi van abban az esetben, amikor esetleg úgy lehet kasztrálni, hogy külső nyoma annak nincsen? És a Talmud egy nagyon érdekes dolgot mesél, ami szerintem, amit ma a mai orvostudomány nem ismer. A Talmud azt mondja, hogy van egy úgynevezett ital, amit úgy neveznek, hogy meddőséget okozó ital. Valamit megiszik az ember, és akkor attól fogva nem lesznek gyerekei. És a Talmud azt mondja, hogy már ez is tilos. Mert szerintem nem csak ott van a probléma, hogy úgymond megszüntetjük a nemi szerv működésének a funkcióját, mert egy ilyen meddőségi ital után az ember még tud nem életet élni, hanem önmagában azzal van gond, hogyha megfosztjuk végleg ezt az embert attól, hogy, hogy gyermekei legyenek. Igen? Igen, mindjárt arra rátérünk. Milyen, azt majd a fogamzásgátlásnál. Itt most olyan esetekről beszélünk, amikor, amikor végleg visszafordíthatatlanul meg meddőséget okozunk. És mindegy, ez a meddőséget okozás, ez egy szemmel látható dolog, vagy egy szemmel nem látható dolog. Ez azért érdekes, mert ma lehetnek olyan szemmel nem látható, mondjuk egy olyan operációnak szemmel látható, egy tapasztalható következménye nincsen. Honnan tudjuk, hogy ez tilos? Onnan, hogy a Talmud már beszél ilyesmiről, mint meddőséget okozó ital, ami gyakorlatilag ugyanez, csak egy másik formációban. A Talmud részletezi is különben, és azt mondja, hogy mit, hogyan készül ez az ital. Alexandriai fák medvei, kerti sátrán és szulfátok keveréke. Hogy milyen mértékben is ilyesmilyen. Hol szerepel ez például? A Bibliában is van erre utalás, hogy, a, hogy valamelyik talán melyik bibliai az egyik bibliai szereplőnek két felesége volt. Talán az, aki megölte, aki megölte Kaint. Hogy? Kaint, nem Ábel. Tuval Kain, azt hiszem, az volt a neve. Most nagyon buta vagyok. Tehát ő neki két felesége van, és azt mondja a Rási, majd jövőre tanulni fogunk, amikor megint odaérünk, hogy azért volt két felesége, mert egyik az a szórakozás kedvéért volt, akivel megitatott egy ilyen meddőségi italt, és így nem volt a gyereke, és nem csúfult el tőle, a gyerekei vannak, a másikat pedig a gyermekmentés céljából tartottak. Hát nem lett asszonyosan szép, hogy mondjam. Természetesen ez nem igazolja, hogy ezt lehet csinálni. Ez az ember, ez nem egy példaképként szerepel a Bibliában, tehát hogy nehogy itt félreértés legyen. Tehát röviden összefoglalva, a véglegesen meddővé tétel az mindenképpen ilyen értelemben tilos, és most nagyon szűkített, vagy nagyon leegyszerűsítettem a dolgokat. Mi van a fogamzásgátlással? A fogamzásgátlásnál az a lényege, ahogyan Anna mondta, hogy itt nem véglegesen fosztjuk meg a gyermeknemzés lehetőségétől az adott illetőt, hanem egy átmeneti dologról van szó. Ugye az előbb említettem, hogy van egy alapfogamzásgátlás, amit mi nem szoktunk annak nevezni, de mégis az, ami teljesen egyértelműen elfogadott, ugye ez a terhesség. A terhesség ideje alatt lehet házas életet élni, ami nekünk egyértelműnek tűnik, de egyáltalán nem biztos, hogy egyértelmű. A Biblia szerint lehet házas élet, vagy a zsidóság szerint lehet házas életet élni, de nem csak ezt engedi meg a zsidó jog. A zsidó jog azt mondja, hogy lehet bizonyos esetekben fogamzásgátlást alkalmazni. Ne felejtsük el, hogy ez már az ókorban, a fogamzásgátlás különböző formáció már az ókorban is léteztek. De nem mindegy, hogy milyen célból használjuk, és nem mindegy, hogy milyen módon. Mi azt jelenti, hogy például filozófiai vagy teológiai elvi meggondolásokból nem lehet fogamzásgátlást. Mire gondolok? Hogy valaki azt mondja, hogy olyan gonosz ez a világ, hogy én nem akarok gyerekeket. Ugye van az a híres történet a Bibliában, hogy egy Hiszkiáhu király az eljön Jesaja próféta, aki nagyon beteg, és a Jesaja megmondja neki, hogy azért ilyen beteg, mert nem akar gyerekeket hozni, elvjogból nem akar gyerekeket hozni a világba. Hát ilyen fogamzásgátlás az nem megengedett. Hasonló módon olyan fogamzásgátlás, ami csupán kényelemből történik, hogy ugye, valaki azt mondja, hogy azért, mert akkor nem fogunk háromszor menni síjálni, hanem csak kétszer az évben, most egy kicsit sarkítottam a dolgot, akkor ez ugyancsak nem megengedett, mert nyilvánvalóan a zsidó vallás szerint ugye a család és a gyerekek ez az egyik legfontosabb érték az életben, akkor ezt nem fogja felülírni mondjuk egy nagyon emelt szintű anyagi jólét. De mi az, ahol már azt mondjuk, hogy lehet alkalmazni a fogamzásgátlást? Egyrészt, hogyha az anyára veszélyt jelent a terhesség, vagy a szülés, akkor természetesen lehet fogamzásgátlást alkalmazni, és azért lehet, mert ahogy ezt majd az abortusz kérdésénél látni fogjuk, vagy már láttátok, ugye mindenképpen az anya, egy élő ember az mindenképpen előbbre való, és továbbra is lehet szexuális életet élni, mert mint ahogy mondtuk, a nemi élet célja nem egyedül a gyermeknemzés, hanem még sok más célja is van ennek, és nem fogjuk megfosztani az anyát ettől az örömtől. Igen? Mindjárt oda jöttünk. Most abban az esetben, ugye most ennyire egészségügyi okokról beszéltünk, és ilyen esetekben is, illetve inkább akkor még engem az anyagi dolgokra, bizonyos esetekben, hogyha valaki olyan anyagi helyzetben van, pláne ha már vannak gyerekek, az elsőben arra van, hogy ha már vannak gyerekei, és olyan anyagi helyzetben van, hogy ez súlyos anyagi válságba sodorhatja, hogyha még egy gyereket vállalna, illetve másik dolog, ha nem is anyagi probléma van, hanem mondjuk tegyük fel a családban, a család nem képes több gyereket normálisan nevelni. Tehát mondjuk egyszerűen, ez mondjuk szülőktől is függ, hogy vannak olyan szülők, akik mondjuk nem képesek 10 gyereket fölnevelni, úgyhogy mindegyik éppen is egészségesen kerüljön ki ebből a nevelésből, akkor ezt valakivel konzultálva általában meg szokták engedni a fogamzásgátlást. És itt ez most lehet egy kicsit furcsának tűnik, és egy kicsit meg kell érteni, azt mondtam, hogy valakivel konzultálva. Minden ilyen esetben egy vallásos közegben, egy vallásos zsidó családban ez a konzultálás az két irányba történik. Egyrészt mondjuk egy orvossal, tehát mondjuk a nőgyógyásztal, másrészt a családnak a rabbiával. Valaki egy olyan, és ez a rabbi ez nem akármilyen rabbi, hanem mondjuk egy ember, akivel, tehát nem tudom, hogy egyszer fölhívom ezt a rabbit, és aztán majd fölhívom a másikat, hanem általában itt van valaki, aki kialakul, ő az, aki ezekben a dolgokban, aki szakkivel ezekben a dolgokban konzultálni lehet. És ez azért is fontos, mert egy ilyen rabbi az egyrészt ismeri, olyan rabbi, aki ismeri az egészségügyi hátterét a dolgoknak, ismeri a családnak az anyagi helyzetét, ismeri a lelkületüket, és ezért, mint egy kívülálló, jobban föl tudja, objektívben föl tudja mérni, hogy valóban olyan helyzetben vannak-e, vagy milyen helyzetben vannak, és ez alapján tud nekik tanácsot adni, illetve akkor ezt úgymond a rabbi megengedi, hogy alkalmazzanak fogamzásgátlást, ne alkalmazzanak, és így tovább, és így tovább. Most, ha már alkalmaznak fogamzásgátlást, akkor az alapvető elv az az, hogy azokat a fajta fogamzásgátló szereket lehet alkalmazni, amit a nő oldaláról van. Gondolok itt a fogamzásgátló tabletták lehetnek, vagy lehet akár hosszabb távú fogamzásgátlás, mint például a méhszájnak az elkötés, csomózás, nem tudom, hogy mondják magyarul, vagy spirál behelyezés, de van nem csak spirál, hanem hogy? Most nem lehet. Nem igaz, a spirál nem ölne semmit. Szilárd kivették, és utána minden vissza a normálba. Hiszem, hogy ez fogamzásgátlás. Nagyon-nagyon ritka, hogy valaki spirállal teherbe tudjon esni. Ugye... Az, hogy a férfiak oldalát, van egy másik tilalom, ami a Bibliában szerepel, a magvesztés. Minek mondjuk? A magvesztés tilalma, vagy masturbálás, önkielégítés tilalma, aminek az a lényege, hogy itt láthatóan úgy, hogy a Biblia kifejezése fűre fára ömleszti azt, ami potenciálisan egy gyermek lehetne, és ez tilos. Mivel mondjuk offszer használata esetén ez gyakorlatilag láthatóan ez történik, akkor ezért nem tilos az offszer alkalmazása. Igen. Magvesztés van, amikor láthatóan még csak be se kerül a helyére. Igen, ez a jó megfogalmazás, tehát amikor nem a helyére kerül a mag. Jó, lépjünk tovább. Hogy?
Mondjuk, hogy a terem, ha van, akkor egy deszkás egyet megfelelítenik, és ez van erre
szükség. Szóval ez egy külön kérdés. Nagyon jó a kérdés különben. Kornélnak jó a kérdés, hogy a spermabank ez egy megengedett dolog, de sem. A spermabank nem megengedett. Tehát, hogy abban az értelemben nem, hogy amire valóban használják ezt a kifejezést, tehát az, hogy valaki leadja a spermáját, és aztán majd valaki azt onnan fölveszi, és az a gyerek születik, ez több okból nem megengedett, egyrészt nem megengedett, mert közvetlenül akkor nem a helyén, ugye megint csak a magvesztés, de az igazi probléma az az, hogy itt nem egy házasságon belül fog születni a gyerek. Ugye? És lehet törvénytelen, mindenfajta gyerek lehet még abból. Ez egy probléma, lehet, hogy így mondom. Lehet, hogy választok a kérdésre. Abban az esetben, hogyha a házasságok között történik ilyesmi, tehát van fajta mesterséges megtermékenyítés, ugye, aminek az egyik formája lehet az, hogy lehet néhány belüli mesterséges megtermékenyítés, amikor de mind a két esetben, vagy néhány kívüli, mind a két esetben ugye nem a szokványos módon történik a gyermeknemzés, hanem a férfi ugye először kiadja magából a magat, és utána összeresztik a ivarsejtet a petesejtel, vagy a mézsel, vagy a méhen kívül, mind a két dolog megengedett. Mert ott a gyermeknemzés céljából történik a dolog, és házasságon belül történik. Ez egy érdekes dolog, ez egy teljesen külön téma, erről esetleg lehet mondjuk, hogy a bárok fog egy külön előadást tartani. Itt viszont, ami fontos tudni, hogy nagyon óvatosnak kell lenni, mert ugye, ahogy az előbb elmondtam, kívülről behozni egy petesejtet, vagy egy ivarsejtet, az tilos. Majdnem, hogy házasságtöréssel egyenlő. Mégsem teljesen, mert nem történik maga, szexuális aktus nem történik, de tilos ilyet csinálni. Tehát például a béranyaság éppen ezért tilos. Most mivel ez így van, ezért például Izraelben létrejött egy külön szervezet, az a neve Sikra és Pua, ők voltak Egyiptomban a bábák, és jelentősen annak az a lényege, hogy ha valaki kéri, akkor ő felügyelik, mint egy külső szerv, hogy az orvos, aki a mesterséges megtermékenyítést végzi, az tényleg hiteles, és őszintén csinálja, és nem keverde vele valaki még az. Elő szokott fordulni, hogy úgymond a csapot nem tisztítják meg eléggé, és véletlenül egy fekete gyerek születik a mesterséges megtermékenyítés, és kiderül, hogy az egy előző páciensről történt. Sőt, mondok egy még durvábbat. Izraelben volt egy orvos, aki a saját spermáját val termékenyítette meg a pacienseit. Ugye általában ilyen esetekben ez egy komoly dolog. Általában ilyen esetekben az van, hogy mondjuk ha a férfinek nem elég termékenyes sperma, akkor nagyon nehéz olyan ivarsejtet találni, ami meg tud termékenyíteni. És ilyenkor, ha van egy orvos, aki nagyon neves, akkor látják, hogy ugye ő nagyon gyorsan sikerült. És ő, ez az orvos kihasználta ezt a helyzetet, és nagyon jó neve volt, és mindenki hozzájött, és mindenkinek a saját spermáját dobta be, ami viszont nagyon termékeny volt. Azt hiszem, hogy 28 gyereke született. 28 ilyen paciense volt. Azt hiszem, hogy a végén föltűnt, hogy a gyerekek nagyon hasonlítanak rá. És az orvos azt hiszem, hogy mai napig is börtönben ül. Ez egy teljesen külön. Hogy? Segíteni akarsz, igen. Hát valószínűleg így magyarázta magát.
Na, de az előbb azt mondtad, hogy azért nem lehet spermaba, mert nem házasságban születik a...
Igen.
És akkor, hogyha egy házaspárnak kell a spermaba.
Ezt mondom. Akkor a tilos, mert a házasságon kívülről behozol spermát. Bocs. Erre befogadni teljesen más? Igen, de nem lehet bemenni a spermabankba, és
kikérni
az vásáron. Igen, tartjuk meg a komolyságot, igen. Én már igen.
Mostanában is nemrég volt egy.
De mit akarsz ezzel mondani? Jó, nem tudunk mindenről most beszélni, arra befoglalás egy teljesen külön téma, erről is majd lesz szó. Jó, tehát röviden összefoglalva, és most nagyon szükszavúan foglaltuk ezeket a kérdéseket össze, ezeket tudjuk elmondani, tehát ami fontos, házasság, gyermekszemzés, de a szexuális életnek nem egyedüli célja, nem a gyermeknemzés az egyedüli célja, éppen ezért a fogamzásgátlás bizonyos formái bizonyos esetekben meg vannak engedve, a fogamzásgátlás a nemi szervet sértő módon végleges formája mindenképp, tehát a sterilizáció mindenképpen tilos. És most akkor térjünk rá a következő témánk, ami egész jól lesz, remélem, ez a homoszexualitás. Igen?
Igen.
Igen. Még egyszer? Hogyha nem alkalmas a nőm, van egy nő, kezdjük
ott.
Igen.
Akkor is
tudok szavazni. Még mindig van, nem? Van más megoldás. Ez a... Jól tudom, hogy a méh elkötését utána még lehet korrigálni.
Hát, nem tisztában így van.
Biológusok, lehet korrigálni, vagy nem? Jó. Akkor a lényeg az, ha nem lehetnek semmiképpen gyerekei, akkor megengedett a végleges fogamzásgátlást. Az biztos, hogy valószínűleg a minden esetet kíváncsi, hogy a választ akár, Klári? Ha igen, akkor figyelj. Minden esetet külön kell vizsgálni, tehát ez egy fontos, amik itt most elhangzottak, ezek általános szabályok, de fontos tudni, hogy itt minden eset külön. Ugye nagyon sok tényező van, amit esetleg mire nem gondolunk. Alapján a kérdés az az, hogyha valakinek nincsenek gyerekei, mint a feleségem nem is lehetnek gyerekei, akkor neki esetleg újra kell házasodnia. Mindenképp vállók lehet. Hát mondhatja azt, hogy nyára ugye, és ezt elfogadjuk. De valamilyen, de nem, valamilyen oknál fog, és nem tudom pontosan, hogy miért, mégsem szokták kötelezni a vállásra, annak ellenére, hogy ugye van egy ilyen mikra, hogy szaporítat és sok esetén, és ő ezt így nem fogja tudni, a férj ennek esetben nem fogja tudni ezt teljesíteni. Jó, térjük rá erre, mert nincs, nem lesz elég időnk. Hát sajnálom, vagy ezt tesszük majd egy másik alkalommal? Hosszabban? Hamosztott szóltás. Hát. Jó, akkor beszélünk róla inkább gyorsan. Mindenki elolvasta a papírt. Akkor gyorsan nézzetek rá. Ugye van itt két bibliai idézet, ami egyértelműen elítéli a homoszexualitást. Férfiaval ne hálj, mint hálnak nővel. Amely férfi férfival hál, mint hálnak nővel, az utálatot követ el, ölessék meg, vérbűnük van rajtuk, stb. Köszönjük erről egy következő alkalommal, hiszen hoztam be a mondatot. Van-e kérdés az előzőtől? Kármán, ez illetve jó volt első. Figyeljünk egy fél percet. Igen? Hát a Reda akkor már 88 éves volt, úgyhogy ez nem merült fönn kertésen. Igen? Milyen ügyen? Ezt mondjuk, ezt egy másik alkalommal fogjuk megbeszélni. Jó, nem, nőtre is van a között.
Igen? Egyet is már.
Csöndet kérek. Jó a kérdés. Tudom, hogy nem tilos, de nem illik. Nem tilos, de nem ajánlatos. Na, arról beszél a Ernő. Talmud azt mondja, hogy amikor egy férfi elvesz egy nőt, akkor van ilyen. Akkor hát, amikor egy férfi elvesz egy nőt, akkor ugye átadja a ketubát, és a ketubában három dolog, ugye a házasság lehet, három dologra kötelezi el magát. Se'er, kösut, ve ona. Élelmezni, ruházni, és a nemi életet biztosítani. Érdekes dolog. Ez a férfi kötelezik erre, és nem a nőt. Tehát figyeljetek, ezzel ugye a nők jogait biztosítjuk. Ami azt jelenti, és akkor talán megintegyünk, jó, de mennyire, szóval mi a, azt, hogy mennyire kell élelmezni, ez mondjuk egyértelmű. A ruházni, arról lehetnek viták, hogy hetente hány ruhát kell venni. Jó. De hogy mennyi nem életet kell biztosítani, ami azt jelenti, nem azt jelenti, hogy mennyit kötelező, de ha a feleség követeli, akkor mennyit követelhet. És erre azt mondja a tanú, ha valaki szellemi munkát végez, és anyagilag független, ahogy mondta, tehát, hogy és a városban él, tehát fizikai nem fárad el, akkor azt akár minden este lehet kötelezni. Hogyha erősebb fizikai munkát végez, vagy elő, akkor hetente egyszer. Hogyha tevehajtsár, ha jól emlékszem, ami azt jelenti, nem, a tevehajtsár három havonta egyszer, nem emlékszem az összesre, ott van egy
tengerész,
igen, a tengerész, akkor fél éven keresztül. Ez azért is fontos különben, mert ugye a Biblia szerint megengedi ezt a többnevűség. Ha valaki nem képes mindezt biztosítani mind a két feleségének, akkor nem veheti el a második feleségét. Nem olyan könnyű a két feleséget tartani. Igen? Igen, Mendel?
Ha végül egy házasságok, ami nem érintkezésben a maga helyére kerül, akkor előtte az egyéb nem érintkezést megengedett?
Jó, a kérdés az, hogy egy kicsit tartjuk meg a színvonalat, hogyha a nemi életen belül ugye magának az aktuson kívül mik azok a dolgok, amit megengedettek, hát alapjában véve minden megengedett, ha nem történik magvesztés. De vannak dolgok, amiket a Talmud nem ajánl. Szóval, ugye azt akarjuk elérni, annak kellene, hogy élvezni kell a nem életet, de ne válni az állatokká. Tehát azért vannak dolgok, amiket például az annak egy jobb, ha nem történik hátulról, és hogy jobb így, és így nem részletezem az összeset. De azt mondja, hogy jobb, inkább a konzervatívabb megoldásokat ajánlja, annak ellenére, hogy nem tilos, szóval nincs megtiltva. Jó? Más kérdés még ezzel kapcsolatban? Tehát az alapgondolat az az, hogy egy embernek ezt a dolgot élveznie kell, tetszett a feleségével, és erre minden eszközt meg lehet ragadni, vannak dolgok, amit mondjuk nem. Például van, lehet egy külön óra lesz esetleg, amikor előtt szó lesz, hogy mit a... Esetleg a bároknak szóljátok, hogy erre. Mi nagyobb szakértő.
Nekem azért nem lehet kérdésem, mert a szakmában meg végig ugye minden ezek a előleges mintát ugye általában a férfi akarodni. Hát ez a férfi kötelezhető, tehát ugye a nő akár minden nap venne ki az asztal, de hogy mennyire kötelezhető a nő?
Soha.
De most tényleg volt a talmú szerint, hogy mennyire kötelessége a
nő? Kisebb.
Ha nem csak a
jó a kérdés, hogy nem tudom pontos, tehát a pontosát nem tudom, de van olyasmi, ami írva, hogy ha egy nő, nem tudom, hogy van-e, tehát amire nem emlékszem, hogy van-e pontos meghatározás. De ha egy nő folyamatosan visszautasítja a férjének a közeledését, akkor ez megint csak lehet váló. Tehát, hogyha ez... Igen. Jó? Igen, más kérdés, igen. Hülyeség. Ugyan, hogy van hülyeség. Nem tudom. Lehet, hogy valaki végigment a Meászárimba, és látta, hogy ki vannak akasztva lyukas lepedők, vagy citeszek, és erre azt gondolta, hogy ez erre használta, ez teljes butaság. Sőt, a Talmud azt mondja, hogy tilos ruhában nem életet élni. Úgy kell, hogy a testek teljesen érintkezzenek egymással. Nem tudom. Oké. Más kérdés? Most azért mondom, hogy érdemes... Azért mondom, hogy érdemes erről még egy órát beszélni, mert ez még nagyon sok más részlete van, tehát ugye még nem beszéltünk egyáltalán a havi ciklus kérdéséről, stb. Mikve, ugye ezekről még egy külön óra. Egy korrepetálást még tartom.
A nem életés, a házastársam, megengedett?
Semmilyen más módon nem. Igen.
Onnan?
Ágár az Ábrahámnak volt.
Támán volt a felesége.
Támán.
Igen.
Igen. Amikor ugye a egymás után
meghaltak
a testvérek, és akkor úgy elmennek,